Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr ezen a vasárnap délelőttön, ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk Mózes 4. könyvében, az első rész első 19 versében, ahogy azt hallhattátok a bibliaolvasás rendjén, különösképpen pedig az első vers első felében, valamint a második és harmadik versekben. Istennek szent igéjét Mózes 4. könyvéből, az első rész első vers első feléből, valamint a második és harmadik versekből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sínai pusztájában: vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háza népe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre, 20 esztendőstől fogva és feljebb mindent, aki hadba mehet Izraelben, számláljátok meg őket az ő seregük szerint, te és Áron. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, Mózes 4. könyvét a régi latin fordítás után Numerinek is nevezik, vagyis a számok könyvének, amelynek az eredete arra megy vissza, hogy ebben a könyvben két népszámlálásról is olvasunk, és ez a számbavétel ihlette a Szentírás megfogalmazóit arra, hogy ezt a címet adják a latin fordításnak, amit Vulgatának is neveznek. A héber eredetiben más a jelentés, ott az van, hogy a pusztában, Bamidbar. És nagyon érdekes, külön lehetne beszélni erről, hogy a hagyományozódás miképpen érvényesül az idők folyamán, akár a Szentírás vonatkozásában is. Azonban testvéreim, ma másról, az igéről szeretnék közöttetek beszélni, ahogy ezt máskor is szoktam, és pedig arról a népszámlálásról, amit ma hallhattatok. Annak a feszültségében, ami aztán itt a Mózes 4. könyve 26. fejezetében a második népszámlálásként szerepel. Ez a népszámlálás így írja a Szentírás, hogy a Sínai pusztában történt, vagyis a Sínai hegy alatt, azt követően, hogy Isten megjelent az ő népe között és szövetséget kötött. Az a második népszámlálás, amit ez a könyv feljegyez, Moab pusztájában, illetve Moab mezején történt, a Jordántól keletre, azt megelőzően, hogy átlépték volna az ígéret földjének a határát, és elkezdték volna a honfoglalás rendjén birtokba venni azt a földet, amit Isten megígért az ős atyáknak. Tehát ismerjük a két helyszínt, a Sínai pusztát és Moabnak a síkságát, de ismerjük, testvéreim, az időpontot is. Ha figyeltünk, hát az első részben benne van, hogy az egyiptomi kivonulást követő második esztendő, második hónapjának első napján szólt az Isten Mózeshez, hogy számold meg ezt a népet. És az utolsót is ismerjük, két ember öltővel később, tudjuk, ugye 40 éves a pusztai vándorlás, kettőt abból levonunk, könnyű kiszámolni, most kerekítve, hogy mikor is lehetett a második népszámlálás. És majd, hogy függ össze a kettő, az ige hirdetés végén szeretnék ennek a feszültségére és gyönyörűségére is visszatérni. De testvéreim, kérdezzük meg azt, hogy vajon egy ilyen pusztai népszámlálásnak van-e üzenete, és ennek a régi történetnek, amelyből nagyon sok ismeretlen név meg szám jött felénk, hogy úgy mondjam, egy laikus bibliaolvasó végigmegy, hogy hát ez egy nagyon szép ószövetségi, vagy egy ókori szöveg, de Hát igazából, hogy ennek mi az üzenete a lélek épülésére, nem is olyan könnyű felfejteni. Nos, testvéreim, hadd előlegezzem meg, hogy nem csak üzenete van ennek az igének, mint látni fogjuk, hanem végtelenül izgalmas a kutató, a történelem iránt érdeklődő és annak a hatás történetét vizsgáló érdeklődő emberek számára, hogy miért történik egy ilyen esemény, egyáltalán miért fontos, hogy bekerüljön a Szentírásba, miért tartotta Isten szent lelke ezt fontosnak, hogy kiket vesznek számba is, hogyan veszik számba azokat, akik ott vannak Sínai pusztájában 2 esztendővel az Egyiptomból való kivonulás után. Izrael történetünk pillanatában a Sínai hegyi szövetség kötés után van, de ahogy már említettem, még ott a hegy alatt. 2 esztendő alatt ezt a távolságot tették meg, és ezt meg lehet mérni kilométerben is, vagy mérföldben is, de testvéreim, nem csak abban lehet megmérni, hanem meg lehet abban is mérni, hogy ebben a 2 esztendőben mi az, ami mögöttük van. Hiszen vannak közösségeknek és embereknek olyan életszakaszai, amikor, hogy úgy mondjam, tömören úgy zuhan rájuk a történelem, hogy az ember 2-3 esztendő alatt annyit él meg, mint más egy fél emberöltő alatt. Két évig eddig jutottak. Nem csak távolságban jutottak eddig, hanem eljutottak addig, hogy szembesülniük kellett azzal, hogy ők kicsodák tulajdonképpen. Mert mikor kiszabadultak, ott volt egy ember, akit Mózesnek hívtak, és biztatta őket, és aztán csodákat éltek át a Vörös-tenger vizének az elvonulásától és visszajövésétől, és a sivatagban az, hogy forrás fakadt, meg sok minden más csodát megéltek, zúgolódtak, és aztán a legnagyobb csodát élik meg, amikor Isten megjelenik nekik, még ha felhőben elrejtve is, Mózes az, aki felmegy és elveszi azt a 2 kőtáblát, a 10 törvényt, a 10 parancsolatot az Istentől, és amikor a 10 parancsolat ott van ő előttük, akkor nyilvánvalóvá válik az ő sajátosságuk, attól kezdve, hogy így mondjam, meg tudják határozni az identitásukat. Ezekhez a törvényekhez kell tartani magukat, és akkor megtudják, hogy ők Istenhez tartozó nép, illetve tudatosul bennük. A vándorló népnek az életében ez az első hosszabb idejű, hogy mondjam, nyugvópont. Az életüknek egy ilyen nyugalmas szakasza. Most már megnyugodhatnak 2 esztendő után, hogy az egyiptomi fáraó nem küld újabb hadsereget utánuk, nem kell visszamenni Egyiptomba, nem kell harcolni is, megpihennek ott is. Abban a helyzetben, amikor egy picit megnyugodhatnak, összeszedik magukat, hatalmas szembesüléseknek lesznek a tanúi. Bizonyságot szereznek nyilvánvalóan arról, hogy ők kik, és kiké lehettek az Isten által. Ettől a pillanattól kezdve, testvéreim, itt még nem egy összeállt népről, még laza törzs szövetségekről van szó, azért nagyon érdekes a Bibliát jobban ismerő, vagy az Ószövetséget jobban ismerő teológusok számára ez a névsor, amit itt a 12 törzsre vonatkozóan, hiszen itt nem a későbbi 12 törzset sorolja fel és azoknak az embereit, hanem egy-egy olyan képviselőt, aki hiteles volt, aki az Istent hitelesen képviselte a maga nemzetségében, nagy családjában, törzsében. Ezeket hívja és állítja Isten Mózes és Áron elé, hogy az ő segítségükkel számolják meg a népet. Szóval ettől a pillanattól kezdve, hogy a Sínai hegyen megtörténik a szövetségkötés, Isten és az ő népe között nyilvánvalóvá válik, hogy az ő létük az nem egy céltalan vándorlás, hogy elindultak Egyiptomból, és bukdácsolnak ide-oda a sivatagba, és hát majd valahova el fognak jutni. Hanem ennek a népnek van egy célja, és pedig az, hogy elérjék azt az országot, amit az Isten megígért nekik, illetve megígért az ő atyáiknak. És nem tudják, hogy mikor és hogyan érik el, talán ez a türelmetlenség is ott van, amikor nagyon sokszor fellázadnak. De van egy tapasztalatuk arra nézve, hogy milyen az Istennel menni esztendőkön keresztül. Legalábbis 2 esztendőre visszamenőleg biztos, hogy van tapasztalatuk. És az a tapasztalatuk, hogy mikor teljesen kiszolgáltatottak voltak, és mikor a lázadásuk csúcsán voltak, akkor ott maradtak élelem nélkül és minden nélkül. És annyit tudtak mondani keserűen Mózesnek és az Istennek, hát ezért hoztál ki minket, hogy mi meghaljunk a pusztában. Hát jobb lett volna ott maradni Egyiptomban, a szolgaságban, ütöttek, vertek, de legalább tudtuk, hogy van mit enni. Ugye testvéreim, néha az emberi lét beszorul arra, hogy elég legyen, mit együnk, valahová bebújjunk, és ez a létnek a szépsége és mélysége. De ez nem az isteni létnek a szépsége és mélysége. Az Isten egy másfajta szabadságot akar kinyitni az ő népe számára. És mikor a legelkeseredettebb helyzetben vannak, akkor kinyitja Isten az eget, és mannát hullat nekik. Gyönyörűen olvasuk a zsidókhoz írott levélben, azt mondja, hogy Istenek kenyerét ette az ember. Akkor, amikor ő semmit nem tudott tenni, akkor az Isten kenyeréből levett. Mennyi eledelt evett. És ezért nem kellett megdolgozni. Annyit kellett, hogy ki kellett menni és összeszedni, amit az Isten elkészített. Egy kicsit teológus nyelven fogalmazva, testvéreim, 2 esztendő alatt megtapasztalták a kegyelmi létnek a gyönyörűségét. Hogy van, amit meg tudunk oldani az életünkben, és van, amit nem tudunk megoldani az életünkben, de amit nem tudunk megoldani, ahhoz nekünk van egy olyan Istenünk, aki mindig jön velünk, és ott áll, és jót áll értünk. És még a lázadásunkban is ott áll mellettünk, kinyitja maga szeretetét, és elnézi ennek a népnek a lázadását, olykor megbünteti. De soha nem adja fel. Soha nem mond le szeretni róluk. Olyan gyönyörű. Isten nem paritásban gondolkodik, hogy én azt adom vissza neked, ember, amit te adsz nekem. Nem. Én titeket szerettelek, mondja is Isten itt a Mózes könyvében, és nem azért szerettelek, mert nagyok voltatok, meg erősek voltatok, hanem azért, mert titeket választottalak. És mert titeket választottalak, kicsinségetek, törékenységetek ellenére is szeretlek és veletek vagyok. És akkor rájönnek, hogy az ő létük, legalábbis rá kellene jönniük ott a sínai hegy alatt, hogy az ő létük még annál is több, mint amit eddig megtapasztaltak. A megígért ország felé tartanak. És fontos az, hogy ez lehet, hogy nem egy nemzedékben beteljesedő történelem. De az a reménység ott van, hogy továbbadják ezt a gyermekeiknek és az unokáiknak. És ezért fontos a számbavétel. Nem tudom, gondolkodtak-e valószínűleg, hogy idősen, vagy talán fáradtan sokan ott a sínai hegy alatt arra gondoltak, hogy lehet, hogy mi nem, de a mi gyermekeink és unokáink eljutnak arra a földre, sőt, nem csak gondoltak, hanem bizonyosságot nyertek afelől. De az a remény, ami az Istenben összeköt velük, lehet, hogy nekünk valahol itt le kell maradni a pusztában az életrendje szerint, de mégis ebben a reményben ott vagyunk, hiszen Isten népének teljességét tölti be majd az ő ígéretének beteljesedésével. Lehet, hogy fizikai értelemben nem fogjuk sokan meglátni az ígéret földjét. 2 földi szemünkkel, de majd látni fogjuk a szívünkkel és az életünkkel. És azért bízunk és neveljük úgy a gyermekeinket, és adjuk tovább ezt a hitet, hogy nekik is legyen mindig erejük és kitartásuk menni a létben, és bízni az Istenben. Bízni, hogy Isten jövendőt teremt az ő népének. És akkor megértik majd talán a gyermekek is, meg az unokák is, hogy ez a lét nem pillanatnyi beteljesedés mindig. Elmondom az imádságot, és azonnal be is teljesedik. Lesz olyan, amit tovább kell adni nekünk reménységként. És lesz, ami beteljesedik a mi életünkben. De ez nem elválaszt nemzedékeket, hanem összeköt. Hiszen tapasztalatunk van nekünk az Isten szeretetéről. És a lét és a küzdelem, a kitartás, az Istenhez való tartozás, az nem hiába való, nem üres beszéd. Mert jött egy másik világ, amelyik néha kineveti ezt az odatartozást. Azt szokták mondani, ugye, az nevet igazán, aki utoljára nevet. És az a nép, amely meglátja majd gyermekeiben és unokáiban az Isten ígéretének beteljesedését, az lesz egy boldog nép. Ezért fontos, testvéreim, hogy tudatában legyenek, hogy kikre lehet számítani, mert megtapasztalták az Isten kegyelmét, ahogy erről hallottunk. De nagyon fontos, hogy eljönnek olyan idők, amikor majd küzdeni kell. Amikor már nem hull a manna az égből. És akkor kell tudni, hogy kikre számíthatunk az egész népből. És ezért kell elmenni Mózesnek és Áronnak és számba venni a 20 évestől felfelé odatartozó férfiakat, akik úgymond harcképesek. És érdekes, hogy ez a rész nincs semmifajta ilyen háborús felütése vagy mellékíze, hiszen az Isten rendeli el ezt a népszámlálást. Tehát nem egy olyan szemléletmód, hogy itt most az Isten lemondott, és neki kell nekünk gyűrközni, és küzdeni, és érvényesülni, hanem vegyük számba, hogy milyenek a mi belső erőtartalékaink, ha majd egyszer szükség lesz. Kik vannak közöttünk, akikre számíthatunk? És ezt mindig jó tudni. Vegyétek számba a 20 évtől felfele való férfiakat, ha egyszer szükség lesz, akkor tudjuk, hogy a családba kire lehet számítani, itt ugye családonként számolnak. A nagy nemzetségbe kire lehet számítani, és mikor a népnek az egész ügye fontos lesz, akkor kik lesznek? Akiket hívhatunk, és tudjuk, hogy nem csak hívjuk, hanem jönnek, mikor megszólal a kürtnek a hangja, és beállnak, talán egyéni érdekeket odahagyva küzdeni az Isten ügyéért, és ezért a népért. Eddig nem kellett. Az Isten szabadítása és kegyelme révén még nem volt szükség erre az erőforrásra a népnek az életében, hiszen eddig úgy jöttek, hogy az Isten küzdött értük és helyettük. De az Isten öntudatra akarja ébreszteni őket, hogy nézzétek azért, vegyétek számba, hogy kik vannak és hányan vannak közöttetek, akik értetek is majd harcba szállnak, ha szükségeltetik. Ha majd egy olyan világ jön, és egy olyan élethelyzet, akkor tudjátok, hogy ebben a közösségben, az Isten népének közösségében vannak olyanok, akik beszállnak, és küzdenek, és vállalnak. Ennyi. Jó lenne tudni, testvéreim, hogy minden családban van egy, legalább egy, aki tudja, hogy hova tartozik. És ha szükség lesz majd az Istenért, tud imádkozni, és tud küzdeni, és tud nem lemondani az övéiről. Még akkor is, hogyha emberileg nézve lehetetlen. Nem olyan rég egy lelki közösségben voltam, és beszélgettünk, és elmesélték egy idős a 20. század elején született embernek a történetét, akinek a fia pont azért, mert nagyon vallásos, de inkább hitbeli családban nőtt fel, fellázadt, és odahagyta az egész családot, és az édesapja azzal a keserű szívvel halt meg, hogy egész életében imádkozott a fiáért. És mikor eltemették, akkor is úgymond hitetlenül álltott az édesapja sírja mellett. Aztán eltelt néhány év, és ebből az emberből evangélista lett. Azért, mert az édesapja sírja mellett elhangzó igehirdetés megérintette. Életében nem látta ennek beteljesedését az apja. De az Isten egy kicsit másként méri a történelmet, testvéreim. Ezért fontos, hogy családok, nemzetségek, mindegyik képviselje az egészet, és fontos legyen, hogy a kisebb és nagyobb törzseknek, hiszen számban különböznek egymástól, ugyanolyan fontos legyen, hogy van valaki közöttünk, s ha bárki hiányzik, az fáj nekünk. Tudjátok, az a rossz az embernek, ha már a közösség, ahová tartozott, vagy éppen tartozik, elfelejti őt. Amíg kívül van az ember, de még számon tartják a családban és hazavárják, addig nincs olyan nagy baj. Lehet hűtlenkedni. De ha majd nem lesznek belül, akik várják, ez az igazi elfelejtés. És az Isten azt szeretné, hogy az ő népe között olyanok és úgy legyenek, hogy számon tartják belőle az oda tartozást. Ezért fontos, hogy név szerint számba vegyék őket, és felírják. És lehet, hogy ezek a nevek nem sokat jelentenek az idegeneknek. Testvéreim, ha egy-egy nevet hallunk, híradókban, tragédiák kapcsán, legfennebb statisztika. De tudjátok, ha a családban van egy név, aki már testben talán nincs közöttünk, az nem csak egy név, hanem valami sokkal több. Lehet, hogy az a név annak a közösségnek nagyon sokat jelent. És hiányzik. Ezért fontos, hogy név szerint számba vegyenek mindenkit. És ha egy valaki hiányzik, akkor az egész világ hiányzik egy kicsit az életünkből. És végén egy gondolat erejéig, ha térjek vissza, testvéreim, a két népszámlálásnak a feszültségére, ami itt történik a sínai hegy alatt, és ami később majd Moab mezején történik, két emberöltővel később. Tudjátok, mi a szép a két népszámlálás között? Hogy immár a számok és nevek ismeretében, mielőtt átlépnék az ígéret földjének határát, megnézhetik, hogy az életük hova jutott el. Mert van mihez viszonyítani. És soha ne felejtsétek el, testvéreim, hogy Isten szeretetében mindig viszonyítsatok. Lehet panaszkodni arra, ami van és ahogyan van most. De nézzétek meg, hogy mi volt két ember öltővel ezelőtt. És ha megnézitek a személyes életeteket, családotokat, anyagi lehetőségeiteket, szabadságotokat, egyházunk lehetőségét, akkor talán egy kicsit másként néz ki a történelem. Mert Isten szeretete másképp van az életünkben. Ezt a távlatos látást, ezt a hűséget Kívánom mindannyiótoknak, testvéreim, tudjátok, hogy honnan jöttetek. De azt is lássátok, hogy a lét az nem céltalan. Van nekünk egy ígéretünk. Még csak nem is erre a világra, hanem Isten örökké való országára. Boldog, aki úgy tud menni, hogy ő maga és övéi is név szerint és szám szerint fontosak ennek az országnak az elérésében. Ehhez adjon Isten kegyelmet mindannyiótoknak. Amen. Jóságunk és lázongásunk ellenére is, jöjj mindig kegyelmeddel és szereteteddel, mi velünk megtartó Istenünk, ahogy mentél egykor a sínai pusztában a te népeddel, és add meg nekünk is az ígéret reménységét, hogy létünk nem kószállás a pusztában, hogy ahogy morzsolódnak eszteddeink, valahogy szomorúan megtörve le tudjuk tenni azt valahol, hanem létünk az, hogy együtt lehessünk. Abban a közösségben, abban az imádkozó, csendes örömközösségben és bizonyosságban, amit néped számára megígértél, elkészítettél. Fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak keresztjével megpecsételted. Új szövetséget kötöttél, amit te nem mondasz fel. Köszönjük azt, hogy értünk is eljöttél. Azokért imádkozunk, akiknek nehéz az élet, és úgy érzik, hogy tényleg lelki sivatagban tántorognak a veszteségeikkel, nehézségeikkel. De imádkozunk a fiatalokért, akik megszokták azt, hogy gyorsan lehet hasznot bezsebelni, és mindent el lehet érni, és nagyon elkeserednek, hogyha egyik pillanatról a másikra kimaradnak a sikerek. Adj kitartást ígéretedben és szeretetedben az utánunk jövő nemzedéknek is, hogy az ő életében is legyen reménység és látás a jövőre. Elesettekért, gyászolókért, emlékezőkért imádkozunk. Édesapákért, édesanyákért, családfőkért, magányosokért, hogy bár egyedül vannak, soha ne legyenek úgy egyedül, hogy azt érezzék, hogy mindenki lemondott róluk, még te is, az örökké való Isten. Vezess el a veled való közösségre, szentelj meg mindannyiunkat, annál az asztalnál, amit elkészítettél, addig pedig hallgass meg imádságunkat. Amen.